Esti Egyetem.
Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Németh Miklós miniszterelnök a mai vendég. A múlt héten elkezdett beszélgetést folytatjuk. És ha megengedi, akkor Pozsgai Imréről, az ő szerepéről kérdezném. Ugye ő már a lakitelki találkozón is az ellenzék titkos reménye, meg nem is annyira titkos reménye volt. De gyakorlatilag az ország első számú vezetőinek gondolták el a népi oldalon mindenképpen. És hát később aztán a májusi pártértekezlet után ugye ő is bekerül a politikai bizottságba, miniszter lesz. Nagyon komoly pozíciója van, és hát ő az, aki 89. januárjában a népfelkelésről, január 28-án igen, a népfelkelésről beszámol a Magyar Rádióban, kimondja azt a szót, amitől hát összerándul minden, hogy mondjam, csak balos embernek a gyomrót az MSZMP-ben. Ön hogyan tekintett az ő személyét, személyiségét?
Hát egy pici háttérinformáció, ezt a bizottságot, hogy 56-ról tényfeltárás történjen, ezt a központi bizottság küldi ki.
Ormos Mária is benne volt.
Berenté Iván, Ormos Mária és mások. A kormányból a Horn Gyula és a Pozsgai Imre. És hát a bizottság elvégezte a munkát, és arra a következtetésre jutott, hogy ekkor Pozsgai, én olyanoktól, akik ott ültek, tudom, ekkor Imre fölállt, ott hagyta az ülést, és hát gyakorlatilag megszervezte ezt a rádióinterjút. Ez a Kossuth Rádióban hangzik el. Grósz külföldön van, davoszi értekezleten, és hát ez mielőtt a központi bizottsághoz a bizottság visszajelentett volna, ez berobban a magyar médián keresztül, a közélet központi témája lesz. Engem se tájékoztatott az Imre, hogy ő erre készül, amikor én már munkahét első napjaiba tömegesen kapom a balosok, kiábrándult balosoktól a pocskondiázó leveleket. Érdekes, nem Pozsgainak küldték, hanem, vagy Zömét, hanem nekem. Imre egy párat mutatott, de én kosárszámra tudtam mondani a beküldött pártakönyveket és a pocskondiázó leveleket. Ezeket mind én kaptam, és hát mondtam, Imre, ezzel kezdeni. Hát nem, én legalább szóltál volna. Nem, mert akkor ezt megakadályozod, meg mondom, én... Hát, ezt nem akadályoztam volna meg, de hát ezzel most kezdeni kell valamit, és hát mondom, én nekem most rögtön mennem kell a kereskedelmi kamarába egy beszédet tartani, ez nem tehetem meg, hogy erről a kérdésről nem szólok, és hát ilyen nehezen, ahogy akkor azt a pár mondatot megszültük a két tanácsadómmal, még nem született fogalmazvány, tudtuk, hogy nem tökéletes, de hát azt se akartuk, hogy ha a bizottságnak ez a véleménye, és én is tudtam, hogy ez valós vélemény, akkor ezt nem lesöpörni kell, hanem kezelni kell tudni. Ugyanakkor egy kicsit hűteni is akartam, mert ez 89 eleje, még hol vagyunk a fontos lépésektől. És hogyha itt megbuktatják a kormányt, meg megbuktatnak engem, meg másokat, akkor itt egy balos, csak és egy balos fordulat jöhet. Tehát nem a reformpártiak fognak kibőnni győztesként. Úgyhogy ezt aztán a fejemre olvasták jó párszor.
Bocsásson meg, későbbiekben mit, mi volt az a pár
hát ez mondat? A pár mondat, most nagyon elegyszerűsítve mondom, hogy igen, de hát más volt az eleje, meg más lett a vége, és nem szabad összekeverni a kettőt.
Várjon csak, tovább. Azt hiszem, hogy egy hofi műsorban ez elő is kerül.
Hogyne.
Én akkor délelőtt én ellenforradalmára voltam délután.
Igen, akkor... igen, tehát... De tudja, másfél, tehát sok minden tényezőt együtt kezelve kellett nekem valahogy valamit mondanom. Uh-huh. Én nem állítom, hogy tökéletes mondat volt, ezt én ma sem mondanám, de akkor sikerült átmennünk ezen a dolgon, és ekkor még mi előtte vagyunk annak, hogy a párt KB-ja támogatni fogja-e a központi bizottság támogatni fogja-e a pluralista közelítésmódot, ami gyakorlatilag a többpártrendszer bevezetését jelenti.
Bár az, hogy szocialista pluralizmus, az így utólag nagyon szőrszálhasogató módon belegondolva, az nem ugyanaz, mint a többpárti rendszer.
Persze, hát én magam is ezt is a fejemre kaptam sokszor, hogy én modellváltásról, a felszólalásaim a központi bizottság ülésén modell és nem rendszerváltásról szól. Hát azért, mert a májusi pártértekezlet után mi ugyanolyan 20-25 főt sikerült benyomnunk a központi bizottságba, akikről tudtuk, hogy reform elkötelezettek. Na de az a központi bizottság a 109 tagból állt, és hogyha azok ottan keménykednek és megfúrják, akkor nem mentünk semmire. Tehát itt taktikailag is kellett gondolkodni, és taktikázni is kellett, és hosszas, ölre menő vita után sikerül februárban, egy hónappal a bejelentés után, Posgai Imre bejelentése után elérni azt, hogy a KB rábólint. Hogy bólint rá? Hogy Grósz Károly azt mondja a KB ülésen, hogy igen, de olyan feltételeket kell a kormánynak meg a törvényeknek majd kerekíteni, kialakítani, hogy több pártrendszerű választás esetén is biztosítva legyen az MSZMP vezető szerepe. Magyarul MSZMP nélkül ne lehessen koalíciós kormányt alakítani. Tehát egy ilyen fából vaskarika lett az egész, de végül is a zöld jelzés az megszületett. Ha én ottan ebben a vitában rendszerváltásról kezdek beszélni, most fiatalok meg a mai generáció nem tudja, ott ült egy Veres József, most csak egyet mondok, az igazi kemény, majd eltört, olyan ortodox volt és hithű, és még pisztoly is volt a zsebében.
Még oda a KB ülésre már pisztolya?
Hát ott páran megjelentek így. Kérem szépen, ott még golyó is lehetett volna, aki ott rendszer van. Tehát ne keverjük össze, hogy az óvatos haladás meg a dekódolt szöveg az igazi énjét fejezi ki bármelyik hozzászólónak, hanem az adott feltételek és az adott körülmények között hogy tudunk egy lépéssel előrébb jutni. És eznek ez volt az ára.
Visszatérve még a népfelkelés témához, a PB ülésen ezt szóba hozta Grósz, és akkor mi volt?
Akkor nagy fegyelmit akart adni a Posgainak. Formálisan adhatott is volna, hiszen megelőzte a bizottság jelentést, akart tenni a KB-nak, és ő ezt nem várta be. Tehát ha úgy mondom, akkor a szolgálati út szabályait Posgai megsértette. Na de hát ezt már mi ott páran nem engedtük, és mondtuk neki, hogy ez rossz válasz lenne, hanem kezelni kell adom. És akkor ő elrohant Moszkvába, én utánam, én március elején megyek Moszkvába, 89. március 3. Pár hétre rá ő is kimegy, visszajön, és beszámol a KB-n arról, hogy találkozott ezzel, találkozott azzal, és felemel egy paksamétát, és az elvtársak rendelkezésemre bocsájtotta. Ez a Nagy Imre dosszié. Ott követelték, hogy hát add körbe, hogy lássuk, hogy mi
ez
van.
Ez a dosszié, ami bizonyította volna a KGB, és mi volt.
Jó, hát ő elmondta, hogy Volodya volt a feldőneve, innen olvasom elvtársak a szovjet dokumentumokból. Na most kérem szépen, én fiatal tanársegéd vagytál, még az se vagyok, amikor én Sík Endrének a Vihar a levelet című könyvét végigolvasom. Ez a híres Sík család Sikendre volt ENSZ nagykövet is, meg külügyminiszter is annó az átkos idők elején.
Tudom, mert ő híres katolikus.
Ez a katolikus nevelők, család, igen. És Sikendre, ez a család is kin van Moszkvában a 30-as években. És Sikendre leírja, hogy milyen volt az élet Moszkvában. Úgyhogy én magam, hogyha ő Volodya néven, és ott, hát a Sikendre könyvet, aki elolvasta, az tudta, hogy még a feleség a férjről meg viszont, máskülönben éhen döglenek. Tehát nem kell messzire menni, ahhoz, hogy megértsük, hogy adott esetben most nem ezzel bizonyítom, de én nem ítélem el a Nagy Imrét azért, mert ők is jelentettek egymásról. Sikendre leírja ebbe a könyvébe, hogy mindenki jelentett mindenkiről.
De ráadásul azt lehetett később hallani, hogy ezt az egészet a KGB fabrikálta.
Hát ez
hogy mégis igaz lett volna?
Ebben van igazság, mert tehát igaz lett volna, igen, én erre hajlok.
Hogy igaz volt.
Hogy igaz volt, de ettől a Nagy Imre érdeme és szerepe az én szememben jottányit nem csökken.
Visszatérve mégiscsak egy kérdés erejéig Pozsgaira, amikor a reformkörök elkezdenek szerveződni, és aztán platformot is kapnak majd sokkal később, akkor Pozsgai lesz ennek az egész mozgalomnak, igen, nyugodtan lehet mozgalomnak hívni a vezetője, amelynek a tagjai azt várják tőle, hogy szakítsa ketté a pártot, léptesse ki a reformpártiakat, és gyakorlatilag legyen ő egy pártvezető, Magyarország új első embere. Hogy látja ezt a szerepet, mit képviselt ő, és voltak éppen az, hogy végül Moszkva kérésének, parancsának engedve nem vállalta az MSZNP-ketté szakítását, abban mi volt?
Ebben Moszkva már nem szólt bele.
Jakovlevvel találkozott.
Igen, Rómában, amikor a pápát is, ott volt Jakovlev is, és hát az, hogy mit mondott a Jakovlev neki, ez közismert, vagy akkor is ismerté vált. 89-ben a szovjetek már, a Gorbacsov 87-es Belgrádban elmondott beszéde után csak a hülye nem értette, vagy aki nem akarta érteni. A 87-es belgrádi beszédben kódolva ugyan, de Gorbacsov elmondta, hogy a Brezsnyev doktrínának vége. Aztán ezt megismétli egy donbaszi nagygyűlésen Sevardnadze, akkori szovjet külügyminiszter. Én ezt olvasom, és én magam hallom Gorbacsovtól a tételt, amikor vitába keveredünk a több pártrendszer értelméről Gorbacsovval, az március 3-i találkozómon, és ugye azt találom neki mondani, hogy mit, mert ugye szovjet csapat kivonás, atomrakéták kivonása, stb. A határ lebontása, és azt mondom neki, hogy folytathatjuk holnap reggelig a vitát, Mihail. Nem fogunk egyetérteni. Te egy megrögzött leninista vagy, mert ő azt mondta, hogy nem a több pártrendszer a megoldás, hanem a lenini politikához kell visszamenni. Ez a lenini nep, az új gazdaságpolitika. Mondtam neki, hogy mi ezt már százféle módon kipróbáltuk, és nem vezetett sehová. Hidd el, hogy nincs jobb rendszer, meg rossz a rendszer, de kell piacgazdaság és több párt, demokrácia, több párt rendszer. Ő ezzel nem ért egyet, és akkor én úgy folytattam, hogy jó. Azt én most nem tudom neked március 3-án megmondani, hogy mikor. De hogy belátható időn belül Magyarországon, ugye a februári KB ülés után vagyunk, több párt rendszerű alapon szabad választások lesznek, ez vitán felül áll. És te, Mihail, mit fogsz csinálni? Mert ha én ezt a metaforát használtam, ha én Gábriel Arkangyal vagyok, aki nem vagyok, és az én kormányom tagjai a legjobb angyalok, egyben biztos vagyok, 40 év egypártrendszeri uralom után a nép bennünket ki fog akkor bólintani a hatalomból. Egy veled nem szimpatizáló, vagy veletek nem szimpatizáló koalíciós kormány fog alakulni. És felfedezik, hogy atomrakétát tároltok, töltetű rakétákat tároltok Tóth Vázsony környékén, 80 ezer családtagokkal együtt 100-valamennyi ezer szovjet katona állomásozik az országban. És meg se várta, hogy menjek tovább a listámon, megragadta így a széke karfáját, és azt mondta nekem, hogy Miklós, amíg én ebbe a székben ülök, 1956 nem ismétlődik meg. Hát ennél világosabban kifejezni azt, hogy ti vagytok a felelősek, a saját nép minden
nincs bevonulás.
Párt, nincs bevonulás, és nem fogjuk megismételni 56-ot. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb eredménye volt a moszkvai tárgyaláson. Csak hogy ő tett egy flikflakkot, amit én elfogadtam. Azt mondta nekem, hogy értem a szovjet csapat kivonást is, értem az atomrakétát is, de nekem két korlátom van. Az egyik, hogy én ezeket az ügyeket be kell vigyem a védelmi tanács ülésére. A másik, az talán még ennél is fontosabb, bizonyára tudod, hogy én az amerikaiakkal Reykjavik óta, 87, Reykjavik óta Bécsben és Genfben a fegyverzetek atomtöltetű rakéták számának csökkentéséről, a harcászati fegyverek számának leépítéséről, és a hadsereg létszámak kontroll alatt tartásáról komoly tárgyalásban vagyok. Ezeket a tárgyalásokat, ha te most ezt elárulod, hogy mi itten erről beszélgettünk. Holnap után jön a Rakowski, akkori lengyel miniszterelnök, meg esetleg még mások is, és akkor az én pozíciómat aláástátok. Úgyhogy így átnyújtotta a kezét az asztalon, és kezet fogtunk, mert megígértette velem, hogy nem fogom még a PB-nek szóló jelentésbe se ezt beírni, de mi megtört. De én kértem tőle viszonzást egyet. Mondtam, én ezt értem, nem szólok, de te meg tegyél meg nekem valamit, amivel biztatást kapunk. Valamikor a tavasz folyamán egy nagyobb egységet. Nem tudom, nem voltam katona, hogy melyik a nagyobb. Dandár, ezret, zászló, vagy mit tudom én. De egy nagyobb egységet vonjatok ki véglegesen. És kérem szépen, ez az ember tartotta a szavát. 89. április 25-26-27, 10 000 szovjet katona hagyja el Kiskunhalas Debrecen térségéből véglegesen Magyarországot. Tehát, amit én kértem, én is kértem az ő készfogását, ő betartotta. Én is betartottam. El lett, szerkesztő úr, el tudja képzelni, hogy én milyen népszerű ember lettem volna. Leszállok 89. március 3-án Ferihegyen, ott áll a sajtó, és elkezdem sorolni. Erről az öt nagy témáról tárgyaltam Gorbacsovval. És ezt. Nem lehetett. Itt bizalmat kellett építeni. Egyfelől a nyugati vezetők felé, ami nekem sikerült, Szecsörötől kezdve Mitterrandon át, Lubbers, holland miniszter, Franicki, stb. Nem sorolom fel az amerikaiak felé. Nálam Eagle Burger, a külügyminiszter, akkori Bush kormány külügyminiszter, helyettese, az mit mondjak, havonta egyszer, de inkább kétszer fordult elő. Ugyanez az angolokkal, nem beszélve a németekről. Tehát bizalmat kellett építeni mind a két irányba. És ez a politikában, azt merem mondani, a legfontosabb. Ha a bizalmat sikerül összecementálni és sikerül kiépíteni, akkor csodákat lehet és nagy dolgokat művelni. Ha a bizalmat eljátszák, akkor nyekeregve és döcögve mennek a dolgok.
De ebből az következik, hogy Pozsgai nem föltétlenül tudta, hogy Jakovlev komolyan beszél, vagy
igen,
nem.
Igen, én azt hiszem, hogy ezt ő félreértette, és félreértette az egész reform körös folyam. Én biztattam. Ott a 89. október elejé MSZP kongresszuson. Mondtam, Imre, ne vállald el azt, hogy a kongresszus, az MSZP már téged köztársasági elnöknek jelent. Azt hitte, hogy én akarok lenni a köztársasági elnök. Mondtam, nem ezért, Imre. ez az egész sarkalatos törvényesdi, meg a négyigenes népszavazás már ekkor a levegőben, mondom, ez tisztázatlan. Ne fogadd el ezt. Annyira szeretett volna köszönni, hogy ugye, amikor a Nyers Rezső felemeli a kezét, hogy és itt van Posgai Imre, az MSZP köztársasági elnök jelöltje. Második hiba, ott kétségbe esett mindenki, a reformkörösök, hogy hát ez nem úgy sikerült, ahogy mi gondoltuk. Hiszen a Népi Demokratikus Platform került többségbe a kongresszuson, ugyan a regisztrációnál még a reformkörösök voltak többségbe, de addig csürték, csavarták, hogy ők jöttek ki. És a Villányi útra vonultak át a reformkörösök, ahova engem, én el is mentem. És Imrét megkérdeztem, hogy Imre, hát te biztattad.
Bocsánat, ez az alakuló, ez MSZP a... alakuló kongresszusa után, igen.
Hát ez még azon, ott a napokban, ja, az három napig tartott. Én elmagyaráztam a Villányi úton a reformkörösöknek a találkozóján, ez esti órákban volt, hogy én miért nem tudom vállalni a zászlóvívő szerepét. Nekem más a feladatom, én ezre vállalkoztam, ez a kormányzás és a békés átmenet, és ezt még nem fejeztük be. És Imre nem jött el velem erre a találkozóra, mert ez már azután volt, hogy őt köztársasági elnökké jelölt. Úgyhogy ez nagy hiba volt a részéről.
Hát gyakorlatilag évek... ott hagyta a híveit, cserben hagyta?
Hát nem jött el erre a találkozóra.
Hát ez...
Úgyhogy ennyit erről, és...
Hát csak a miniszterelnök, hogy csak azt akarom kérdezni, hogy más irányt vettek volna a dolgok, ha a párt ketté szakad. Tehát akkor egészen más történet íródott volna?
Én szerintem igen. És hát azt érzem... Gyakorlatilag ez már egy második szakadás lett volna, mert ketté szakadt az MSZMP és az MSZP. És ugye az első nagy meglepetés számomra, hogy amikor már Nyers idő előtt lezárja a vitát, szavazunk, megalakult 180 valamennyi ellenszavazattal, megalakult az MSZP. És a 180 valahány ellenszavazat, hát fennültem a pódiumon, láttam, hogy kik szavaznak ellene. Tehát Grósz Károly ellene szavazott, Berecz Jancsi ellene szavazott, hogy ismertebb neveket mondjak. És folytatódik az ülés, és ezek ott ülnek. És én kérdőre vontam Nyers Rezsőt, hogy figyeljen, hogy van ez? Hát ellene szavaztak, hogy azt mondja, maga még tapasztalatlan a politikában, én magázottam nagyon sok emberrel, az egyébként nagyon jó, mert keményebben vissza lehet magázódva szólni, mint tegeződve. És azt mondta, maga még tapasztalatlan a politikában, nekünk a választás után koalíciós partnerek, ne riasszuk el magunktól ezeket az embereket.
Úgy számítottál.
És remélem, hogy Berecz elvtárs nem csak fegyverrel, hanem tollal is harcolni fog egy koalíció kötési folyamatban a mi oldalunkon. Tehát elszámolták magukat ezek, és hát ez Imre pedig elhitte, hogy ő köztársasági elnök jelölt lesz. Annak ellenére, hogy én óvtam ettől.
Nem értem. Miért nem arra számított, hogy miniszterelnök lesz?
Hát ő volt jelölt a Nyerssel, Tatai Ilonkával, a Grósz, amikor járta az országot, hogy ő lemond a miniszterelnökségről. Ő jelölt volt, de kilőtték a konzultációkon. Aha. Hát, hogy Grósz így jelentett vissza, és így maradtam én, meg Nyers Rezső, meg én a listán. És hát ugye Nyers azzal tért ki, hogy ő a tapasztalat, de ide olyan energikus fiat, aki 24 óra helyett 26-ot tud dolgozni, ő inkább segít. Én azt mondtam, hogy nekem még nincs akkora nevem, én szívesen jövök, zongoracipelnek dolgozok, de legyen ő a miniszterelnök. Hát aztán Grósz így döntött, hogy... De hogy még engem is lehallgatott, nem csak a szobát beporskázta. Mikor jövök ki tőle, már az ajtóban állok, most ez az a rész, amikor a miniszterelnök jelöltség. És azt mondja nekem, hogy figyelj, és adok egy, mert azt mondtam, hogy hát nézd, ha engem választasz, én nem fogok nemet mondani. nem árulta el, hogy mit fog, mondta, hogy ő ezen gondolkodik, majd meghallom a PB-n, meghalljuk. Na és hát engem javasolt a PB-nek, de ha már az ajtóban állok, és utánam szól, hogy és ne hallgass mindenféle károgó hangokra, hogy miért nem kell ezt elvállalni. Hát a szüleimen kívül senkivel nem beszéltem, meg egy-két olyan nagyon kipróbált barátom. Hazamegyek, elmondom ezt a jelenetet a feleségemnek. Hát nem jutott eszed? Mondom, mi? Hát nem emlékszel? Két nappal ezelőtt, vagy egy nappal ezelőtt este hívott téged New Yorkból Keller László, a Zsidó Világszövetség egyik prominens vezetője, és akkor csapta, Jézus várja. Ez az ember tényleg azt mondta nekem, hogy ne vár, túl fiatal vagy még ehhez. Téged be fognak darálni, kár lenne érted. Így. Hát honnan tudta ezt a grószt? Ez egy városi telefonon lefolytatott beszélgetés volt, éjszaka fél egykor.
Innen folytatjuk egy perc múlva Németh Miklós miniszterelnökkel. Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Németh Miklós miniszterelnök a vendég. Ott tartottunk, hogy hát, hogy mondjam, csak Grósz Károly nem csak a miniszterelnök dolgozó szobában vigyázott önre, hanem a otthoni telefonja is érdekelte. Ez a viszony végül is, hát hogy mondjam, csak nem tört ki soha nyílt veszekedésbe vagy vitába?
Többször is, PB-n is, meg KB ülésen is. De ekkor már Grószra nyergett ez a központi bizottság. Ez a Nagy Imre epizód, plusz az, hogy Kádár Jánost nagyon betegen becipelteti a központi bizottság
ülés. Azt ő tette, nem magát?
Nem.
Nem magát jött Kádár?
Nem. Ő hozatta be erre az ülésre. Ő tudott róla egyedül, hiszen bejött. És akkor szünetet rendelt el, és mondta, hogy és akkor behozta oda Kádárt. Ez a híres összezagyvált beszéde, amikor az árnyképpel, ami Nagy Imre viaskodik, és ott mutogat le az, hogy hát együtt döntöttünk, itt ülnek páran, akik, és hát ültek páran, ez kétségtelen. Még akkor abba a KB-ba, az a nők zokogva hagyták el, mert ugye be kellett az ülést rekeszteni. A női tagjai a KB-nak zokogtak, és ment mindenki haza. Úgyhogy én már, ahogy beültem a kocsiba, és kértem a titkos, vagy az én biztonságomért felelős embert, hogy azonnal derítsék ki nekem, hogy került Kádár János az épületbe. És hát kiderítették. És hát jelentették, hogy Grósz küldött érte kocsit, hogy megtisztelő lenne a KB ülésen, hogyha felszólalna. A Grósznak ugye a gazdasági szükségállapot, mint aknamunka, ez, mint aknamunka, és ez már sok volt még a úgynevezett balosabbaknak is, és azt mondták, hogy hát akkor Grószelvtárs köré egy elnökséget kell létrehozni. És én életemben itt követtem el az első nagy hibát, ugye eddigre már elvágom a köldögzsinort a párt és a kormány között, és akkor hosszas mindenki agitált szünetben. Nem akartam ugyanis az elnökségbe bemenni. Hát, hogyha a kormány és a párt között elvágtam már egyszer a köldögzsin, akkor mit keresek én? Mondtam, alakuljon meg három fővel. Posgai, Nyers, Grósz. Vagy legyen ott a Szűrös, vagy a már akárki, csak ne én. De nélkülem meg a KB nem fogadta el.
Ez melyik hónapban volt?
Ez nyáron. Június vagy július, valahogy így. Június.
Ott a Nagy Imre temetés környéke?
Környéke, igen. És ekkor már elnökség veszi át a szerepet.
Gyámság alá került, ahogy akkor mondták.
Gyámság alá került Grósz. Úgyhogy én nekem nagyon rossz lett a viszonyom vele. Ezzel a két epizóddal, és hát van egy harmadik. Ő működtette ezt a nemzetbiztonsági tanácsot, nem ezzel a névvel, hanem a párt közigazgatási, mit tudom én milyen bizottsága, aminek én nem voltam tagja, és amikor a kongresszusi dokumentumokat készítettük elő 89. októberére.
Az MSZP-re, igen.
Ezekre én általában miattam, késő estére, 7:30 utánra tudták tenni a megbeszéléseket, mert nekem zsúfolt volt a napom. És egyszer csak a szobából ki kellett jöjjek mosdóba, és az előszobában ott a titkárság asztalán így oda, hát az ember oda pillant, hogy mi van. És egy dokumentum ott volt, aminek az volt a szükségállapot bevezetésének politikai, szervezeti, katonai, taktikai, stb. Kérem szépen, én, hát ezt utólag már elmerem mondani, meg el is kell mondanom, én ezt a dokumentumot elloptam.
Fogta és elvitte?
Elvittem, igen. Ezt Jugoszláviából kapta, jugoszláv elvtársak adták a muníciót hozzá, tehát egy jugoszláv-szerb dokumentum magyarra fordítása. Aha. Úgyhogy én aztán másnap ugyanúgy, olyan ügyesen, ahogy kellett, tehát én átrendeztem ott egy kicsit azt az asztalt, és másnap ugyanúgy találtam, és akkor ugyanígy eljátszottam, de addigra mi már ott páran láttuk a dokumentumot. És ez az, amikor én a parlamentben, ez a magyarázata, hogy a parlamentben egyszer csak föl kell álljak, és el kell mondjam, hogy hát bizonyos emberek bizonyos területen össze-össze járnak, és az ország energiahálózatát meg akarják kicsit birizgálni, hogy így akadályozzák meg a reformok folytatását.
Ez benne volt abban a tervben, amit lefordítottak?
Igen. És ez Grósz Károly járt többet magával, a szoros híveivel. Ezek az ülések Nógrád megyében, Heves megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történtek.
Tehát az lett volna a magja.
Igen. Ennek a... És hát gondoljuk el, a vezeték is ott jön azon az oldalon. Igen.
Hát ördögi.
Él még egy-két ember, aki ezt például Nógrád megyében jártam már jó pár évvel ezután, és maga az akkori első titkár, Devcsics Miklósnak hívták, még úgy tudom él, ő elmondta, hogy ő is egy-két megbeszélésen részt vett. Aztán a Borsod megyeiek közül többen megerősítették nekem. Amiután én ezt nyilvánosságra hoztam, abban a pillanatban megszűntek ezek a találkozók.
Nem gondolt arra, hogy ez, tehát ez bűncselekmény, és akkor, hát hogy mondjam, hát, jó, tudom, hogy bírói úton eljárni.
Igen, ez nehéz bírói úton. A belügyminisztert kértem, hogy nézzen utána, de hát ugye miután én ezt berobbantottam ebbe a nyílt parlamenti beszédben, amire nekem egy Borsod megyei hívem, hogy úgy mondjam, egy levélben hívta fel a figyelmemet. Utána már a belügyminiszter is csak lábhoz tetelt, nem tudott mit ellenőrizni, meg nem tudott hova menni.
Még egy kérdést szeretnék föltenni önnek, azelőtt, hogy rátérnénk a kormány törvényalkotó munkájára, ez pedig a Dunagate. Erről mit tudott?
Ez 90. januári első munkanap. A sarkalatos törvények elfogadása után már a belügy és illetékes szervei, 3 per, nem sorolom végig, ilyen tevékenységet nem folytathattak. Ez már alkotmány és törvény ellenes volt. Folytattak? Igen. Mint kiderült a Dunagate kapcsán. Nyáron, júliusban, amikor már a kerekasztal készen van, én összehívok egy munkaértekezletet ma szűk körben a szobámba, ahol a hadügyminiszter, tehát honvédelmi miniszter Kárpáti Ferenc, Horváth István belügy, igazságügyminiszter, jó magam veszünk részt, meg a tanácsadók, és én azt kérem ott, hogy mostantól kezdve már ne folytassanak ilyen tevékenységet. Amikor Oplatka András a fal leomlásának a történeté kapcsán megkeres engem, és ő levélt, őt igazi történészként, ő nem meséket fogadott el senkitől, dokumentum, és beásta magát a Stázi történetekbe is, és hozza nekem az dokumentumot, amikor egy a Stázi tábornok, a Pallagi Ferenc miniszterhelyettessel, a 3/3, stb.
Már a magyar Stázi, úgy érti?
A német, NDK Stázi-ba, levéltárában. Aha. Hoz egy dokumentumot, amely dokumentum az NDK-s Stázi vezérőrnagy jelentése a politikai NDK politikai bizottságnak a Pallagi Ferenccel való találkozója után. És ott Pallagi elmondja neki, hogy hát a szervek nem tudták megakadályozni a kormányt a határnyitásban, noha nem értenek vele egyet. Elmondja, hogy ugyan felszólította a kormányfő őket arra, hogy ők eznek ellenére folytatják. Na hát így engem mennyből az angyal úgy értezi.
Vagy inkább pokolból az ördög.
Igen. És hát rögtön kiküldtem egy bizottságot, a katonai oldalról küldtem ki, és a bizottság megállapította, hogy túlmentek a szokásos selejtezési listán, vagy a selejtezési gyakorlaton a belügyben, és hát manipulálták, megszüntettek, betettek, kivettek dolgokat. Úgyhogy a Dunagét ilyen szempontból egy utolsó feszítő kísérlet volt. Én akkor, mert a Horváth Pista, a belügyminiszter, és a Posgai is agitált engem, hogy ne, mondtam, hogy vagy a Pista mond le, vagy én mondok le a január 20-valannyidikán kezdődő parlamenti ülésszakon. Ilyen nincs. Itt valakinek a politikai felelősséget vállalni kell. És hát ezért hosszas viták után a Horváth István ebbe a kompromisszumba belementem, hogy ő kérte a felmentését, nem én rúgtam ki.
Ami a sarkalatos törvényeket illeti, hát ritkán fordult elő abban az időpontban, vagy időszakban, hogy egy ellenzéki politikus, mégpedig Antal József, aki akkor már az MDF-et vezette, az megdicsérte az utolsó szakértői kormányt és parlamentet, azt mondta nekik, mármint a párthíveinek, hogy maguk nem veszik észre, hogy milyen iszonyatos munkát végeztek el, és teremtettek alapot egy demokratikus működésnek. Hát ezek a törvények voltak, amik a gondolom, hogy az önök
nem csak
működését
az,
leírják.
Hát azért mi rengeteg dolgot csináltunk oktatás területén, a vasfüggöny felszámolása területén, a piacgazdaság pilléreinek kiépítése területén. Tehát nem sorolom végig, négy és fél sűrűn géppel csak címszavakba foglalható össze a 88-89-es év törvényalkotási munkája. Ott egyik napról a másikra több történt, mint ma egy hónap alatt. És külpolitikai lépések, a nyitás politikája, diplomáciai kapcsolatok, Vatikán, Dél-Afrika, Chile,
Dél-Korea,
Izrael, stb. Menedzselve a zsidók Szovjetunióból való kiszállítását Budapesten keresztül. A munkásőrség leszerelése. Csak így szemezgélek az emlékek között. A sarkalatos törvények fontosak voltak, de engem itt ért az első csalódás. És azt az formálódó ellenzéki pártok meg vezetőivel való találkozómon én és az ott folytatott beszélgetések alapján ők leszűrhették, hogy én komolyan veszem a demokráciát is, meg komolyan veszem a nyitottságot is. Hát a sajtó olyan szabad Magyarországon, mint 89-ben, állítom, sose volt.
Ez igaz.
Bele nem engedtem szólni sehova. Mindenki, tessék.
Amikor Poskai létrehozott egy kuratóriumot az ellen, ő feloszlatta. Nem, önoszlatta.
Nem, hanem kirúgta a acélbandit a tévéiradó éléről. Na mindegy, ezek apróságok. Nekem nagyon jó viszonyom volt Gonzálesszel és más szociáldemokrata, szocialista vezetőkkel Európában, és engem a spanyol átmenet nagyon érdekelt. A másik, ami nagyon érdekelt, a Marshall terv. Mind a kettőbe beástam magam. És láttam, hogy a spanyolok hogy csinálták az átmenetet. És nekem az nagyon tetszett. Hogy tudnélik, nem csak a hatalom átadás úgynevezett politikai hatalmi törvényeit ebben egyeztek meg, hanem megegyeztek a milyen jövőt akarunk, honnan indulunk és hová tartunk. Tehát a társadalompolitikai, szakmapolitikai kérdések, ez az úgynevezett Moncloa paktum, amit dokumentum, addig nem álltak föl az asztaltól. És ez nekem nagyon hiányzott a magyar kerekasztal tárgyalásokról. Mikor ezt szóvá tettem, akkor ugyan értették, amit mondok, de akkor a Tölgyesi Péter jött hozzám vissza, hogy én értem, amit mondasz, figyelj, de te meg egyet értsél meg. Mi újak vagyunk, most szervezzük magunkat. Ha mi ilyen gazdasági, társadalompolitikai kérdésekről kezdünk el a hatalommal, vagy veletek beszélgetni, akkor a potenciális választóink szemében mi kollaboránsá válunk, a hatalom kollaboránsaivá válunk. Van ebbe logika, de ugyanakkor az, hogy ez nem történt meg, ez a 30 év átmenet, vagy a 30 évvel a rendszerváltás utáni történteket nézem, abban ez vastagon belejátszik. Ha itt Magyarországon egy csapat összeállna, és megnézné azt, hogy amiatt, hogy nem történt meg a társadalom-gazdaság politikában az megegyezés, oktatás, stb., agrárpolitika, minden. És megnézni azt, hogy itt a 30 év alatt hány kormány, hány felé rángatta az egyes területeket, és összeadná ennek a költségeit, hogy itt hány sok-sok ezer milliárd hús ki az ablakon. Mert az egyik rögtön átalakította, elkezdett valamelyik az oktatásba valami, más oktatás. Agrárpolitika, más agrárpolitika, és így tovább. Úgyhogy én nekem ez volt az első nagy csalódásom. Én ezen úgy próbáltam segíteni, hogy amiután már kiírtuk a választást, utána úgynevezett nemzeti csúcsokat hívattam össze a akkori ideiglenes köztársasági elnökkel, ahol ezeket a kérdéseket asztalra tettük, és próbáltuk őket tájékoztatni, vagy bevonni. De hát ide másod és harmadvonalbeli csapattagokat küldtek a pártoktól. Úgyhogy ez is dugába, vagy nem sikerült a részemről.
Ezért szemreányást tesz magának?
Ezért magamnak szemreányást teszek, mert nekem még törvényileg lett volna 2 évem. És én fiatal emberként, meg akik mellettem váltak a kormányba, meg azért a minisztériumokban nem hülye gyerekek, a 80-as évek második felétől már nem a pártakkönyv számított, hanem hogy érti-e a szakmáját, vagy sem az illető. Tehát én azt mondtam, hogy még egy vagy másfél, maximum 2 évre lenne szükség, hogy kitrágyázzunk. Tehát a magokat elvetettük. A magok sarjadtak. De itt még, és azt mondtam, hogy miért siettek? Miért akarjátok kiíratni a választást? Hát úgyis az történik, mindent bemutatok nektek. Nem tudunk olyat csinálni, amivel ne szólnátok. Az egész ország egy parlament. Nyitott a parlament, nyitott a kormány. Nem, az Úristennek se, és követelték. Na most én ezért teszek szemrányást, mert akkor azt mondhattam volna talán keményebben, így utólag visszagondolva, igen, de akkor üljünk le, és folytassuk le ezt a Moncloa spanyol mintára.
Tehát akkor ez lett volna feltétele.
Lehetett volna keményebben feltételt szabni. Nem tettem, ezért szemrehányást teszek magamnak utólag. látva a 30 év történéseit.
Ha ez megtörténik, miniszterelnök úr, akkor nem ebben az állapotban ülünk most?
Hát én Londonba kerültem nagyon hamar. 91-ben már Londonban élek, és ott megismerkedtem egy Lord Dahrendorf nevű német származású szociológus történész professzorral, és az egyik előadásán ott ültem, mikor felszólított engem, hogy válaszoljak majd a kérdéseire. Tehát a közönségből fölön. Bemutatott, hogy ki vagyok én, és azt mondta, hogy na, akkor az első kérdésem, mennyi időre van szükség ahhoz, hogy egy politikai rendszer törvényileg előkészítsünk, és még mondtam, olyan 4-5 hónap. Azt mondja, legyünk nagyvonalúak, 6 hónap, jó? Gyakorló gazdasághoz politikus meg miniszterelnök, mennyi idő van szükség, ha a szociális piacgazdaság tartó pilléreit, intézményre. Hát mondom, ahhoz egy picit gondolva, hogy én másfél évig csináltam meg még 2-t. Mondtam, hát olyan 4. Na, kerekítsük ezt is 6-ra. Ugye, de 6 év alatt már meg lehet csinálni. Mondtam, igen. Azt mondja, és ahhoz, hogy egy 40-50 évnyi diktatúra egy pártrendszer után a társadalom tudatát, az emberek attitűdjét megváltoztassuk. Mennyi idő? Hát én úgy válaszoltam, hogy ugye angolul ment, úgy mondtam, hogy a few generations. Mondta, hogy igen, igen. Na, azt mondja, én azt mondom, hogy ez 6 évtized. Ez a híres 3-6-os, ugye ez az ördögi járm, ez Dahrendorfnak a találmánya, hogy 6-6, na most ebből a 6 évtizedből, amiről utoljára beszéltem, a felénél vagyunk.
Hát nem nyugtatott meg.
Hát én se vagyok nyugodt, megmondom, különösen látva azt az állapotot, ami az utóbbi években itt kiteljesedett, notabene nem csak Kelet-Közép-Európában, elég gyakran járok nyugatra, ott is. Tehát amikor az emberek tudatát, az emberek hozzáállását a dolgokhoz egyoldalú propagandával, egyoldalú befolyásolással annyira lecsökkentik, hogy a tömeg, az átlagember észre se veszi, hogy milyen hamis képet alakítatnak ki a fejében az emberi civilizációról. Tehát értékeket torzítanak el, ezek aztán a megnyilvánulási formája a nacionalizmus, a populizmus, ugye? És itt nem az a lényeg, hogy mafia vagy nem mafia, oligarha vagy nem, hanem az a lényeg, hogy az így tudatában, ösztöneiben levetkőztetett átlagpolgár, átlagnép egy ilyen edzés tanfolyam után olyan könnyen dobja magát oda az első kalandornak, aki érte nyúl, most lett légyen ez baloldali, liberális vagy jobboldali, konzervatív, hogy észre se veszi, hogy őt megvezetgették, és hamis mítoszok és hamis illúziók felé terelgetik.
Hát pedig itt tartunk. Egy kérdést még engedje meg a végén, miniszterelnök úr. Ha jól tudom, ön dolgozik. Tehát munkát végez, pénzt keres, nagyon aktív életet él.
Nem, én Londonból hazatérve már nem dolgoztam, csak ideiglenes megbízásokat fogadtam el. Ezek egyike sem magyar. Engem Magyarországról, ugye 2000 májusában jöttem haza, engem Magyarországról nem kérdezett meg senki sehonnan, hogy miből élek, és pedig akkor én még 52 éves ember vagyok. Úgyhogy én ezt tudomásul vettem. Hál' Istennek nyugatról jöttek megkeresések. Még a beszélgetésünk legelején említett ENSZ-től is. Ott is végeztem egy nagy munkát, majd egy évig tartott. Más területeken is, főleg a pénzbankvilág területéről kértek ideiglenes tanácsadást, de nem Magyarországról. Hál' Istennek gyönyörű családom lett, a két fiam mind a kettőnél gyerekek, unokák, és hát a természethez falusi gyerekként közel kerültem, mert sikerült még a 90-es évek végén egy beomlott pincét a szófőn megvásárolnom. Azt szépen fokozatosan helyrehoztuk, van egy kis vitillóm ott, és hát egy gyümölcsös, egy mandulafás, és azzal bajlódgatok a szabadidőmben. Rengeteget olvasok, van, hogy egy év olvasási terméke 40 alatt nem áll meg.
40,
kötet, igen. Párhuzamosan olvasok angolul, német, magyarul. Nagy gyakorlatra tettem szert, általam nagy műveknek tartott, nagy irodalmi műveknek az ismételt el, és mindenkinek ajánlom. Olvassa a nagyokat újra, mert ahogy idősödünk, korosodunk, észre fogja venni, hogy amit korábban nem vett észre, mi minden benne van abban a regényben.
Most már csak egy szót kérnék, hogy ön egy boldog, elégedett ember?
Én a családnak, magamnak a szűkebb körét nézve azt mondom, hogy elégedett vagyok, igen. A tágabb területet figyelve ezt már nem mondhatom el. Ha nekem valaki azt mondja 30 évvel ezelőtt, hogy ez az ország azután, hogy tagja lett a NATO-nak, tagja lett az Európai Uniónak, hogy Európai Uniós tagságunk után egy évnyi magyar nemzet, vagy annál valamivel több magyar GDP, nemzeti jövedelemnél több ingyen pénzt kap az EU-tól. Ingyen pénzt. És körülbelül egy évi nemzeti össztermékünkkel egyenlő működő tőke jön be az országba. Mert ennél is ezt a kettőt összeadjuk. És akkor olyan állapotokat kell látnom kórházakban, iskolákban, utakban és más területeken, amik vannak, akkor ezt nem hittem volna el.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm.
Németh Miklós miniszterelnök volt a vendégünk, a szerkesztő Selmeci János volt, a kérdező Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsorra.